Igen, tehát egyetemista vagy főiskolás, iskolás, fontos, hogy vezess, hogy mire költesz. Tudom, hogy kicsi a bevételed, és hát általában az a szüleidtől van, de képzeld el, hogyha mit tudom én, kétszer-háromszor egy évben oda mész a szüleidhez, hogy nézd, anya, itt van, vezettem, hogy mire költem, vagy apa, nézd meg, látszik, hogy mire megy a pénzem. Hát sokkal könnyebb úgy kérni pénzt utána, hogyha tudja, hogy mire megy, mint amikor megkérdezed, hogy már a múlt héten is adtam, mire költesz ennyi pénzt. Oké, tehát ez csak jó tanács, Mimi. Oké, azt gondolnánk, hogy ez a kiegyensúlyozottság, ez egy unalmas dolog, de abszolút nem az. Tehát izgalmas, nagyon izgalmas, mert egy olyan életet hozhat be, ahol bátran adakozhatunk, bátran lehetünk bőkezőek másokkal. Simán. Oké, és nem fogsz stresszelni kapcsolatokban, körülötted lévő dolgokban. Mert van egy kiegyensúlyozott anyagi életed. Oké, tehát három szabály, micsoda? Felírtam a táblára. Viszonyítási pont, oké, erről beszéltünk az előbb, hogy tudjam, hogy hová megy a pénzem. Oké, tehát ez az, amikor ott az egyensúly, tehát tudom, hogy hová megy a paci. Oké, és tudom, hogy hová megy a paci, látom, ide megy, oda megy, amoda megy, akkor folyamatosan igazítok, ez a második elv. És folyamatosan igazítanunk kell. Oké, és van a harmadik, tiszta cél, ami az, hogy hát nyilván azért áll a paci, mert én azt akarom, hogy ez a paci álljon. Tehát ha feküdne, akkor nem kell viszonyítási pont sem, meg nem kell igazítanom, hanem akkor ez a cél, hogy áldoljon. De nem van. Tiszta cél az, hogy a pacinak állnia kell. Jó? Tehát, most arról fogunk beszélni, hogy mi a legalapvetőbb célja. Oké? Bocsánat. Tehát lehet, hogy furcsának tűnik, hogy átugorjuk a középsőt, de erről sokkal többet fogunk beszélni a folyamatos igazításokról. Mert itt beszélünk majd az adósságról, itt beszélünk majd a költekezésről, hogy hogyan költsük a pénzt. Tehát itt sokkal több mindent fogunk említeni. Most a tiszta célról fogunk beszélni, tehát hogy mi lehet a legalapvetőbb célja az anyagi életünknek. Oké, mit próbálunk csinálni? Lehet, hogy van sok célod, de mi az az egy? Mi lehet az az egy? És lehet azt mondod, Balázs, még nem is gondolkodtam ezen. Nem is tette föl senki ezt a kérdést. És pont ezért nem is gondolkodtam rajta. Vagy ha föltette valaki, akkor úgy hamar el is felejtettem, mert nagyon nem tudtam rá választ adni. Mert sok cél lett, nem? Például gondoskodni a családomról. Tehát valakinek ez a célja. A legalapvetőbb célja. A pénzében, hogy gondoskodjak a családomról, és ez jó. De nem lehet az egyetlen. A legalapvetőbb nem lehet. Mert akkor sok minden kimarad, ami fontos. Sok minden kimarad. Sok ilyen van. Tehát, és hatalmas problémái lehetnek ennek az illetőnek az adakozással. Pedig, mint az őrült, gondoskodik a családjáról. Két tehát extra órákat bevállal munkába. Mert gondoskodik a családjáról. Aztán valakinek az a cél, hogy annyi pénzt csinálni, amennyit csak lehet. Mert olyan munkája van, hogy minél többet dolgozik, minél többet beletesz, annál több pénz jön. Tehát erre fókuszál, de ez sem egy jó cél. Nem lehet a legalapvetőbb cél, mert egy csomó dolgot szintén kihagy. Tehát, és persze emiatt sok bajt is okoz az életében, mert a pénzt hajtja, amennyit csak lehet. Okay? És ez még nem jelenti azt, hogy jól menedzseli a pénzét. Azért, mert rengeteg pénz bejön, azért nem azt jelenti, hogy bölcsen is bánik a pénzével. Tehát nem lehet egy jó cél az sem, hogy annyi pénzt csinálni, amennyit csak lehet. Oké? Okay? És nyilván ebből fakad egy csomó kapcsolati probléma is. Tehát ha a munka, akkor a kapcsolatok azok valahol nagyon lent vannak. Akár a gyerekekkel, akár a férjel, akár a feleséggel, vagy barátokkal. Tehát a kapcsolatok azok megsínlik nagyon. Oké, neked mi a célod? Én sokat akarok spórolni. Nekem az a célom, hogy sokat spóroljak. Akkor valószínű, hogy veled nem túl érdekes az élet. Oké? Tehát, ha valaki rengeteget akar spórolni, számára nem valami érdekes, és nem is érdekes vele lenni, mert nagyon nehéz adakozni ennek az embernek. Nagyon nehezen ad ki pénzt dolgokra, ami esetleg érdekes lehet. Tehát a feleség egy ilyen embernek minden forintért könyörögnie kell. Tessék itt egy 500-as, jól oszd be. Szegény feleség. Szóval az a célja, hogy én elköltsem a pénzemet. Csak a fenekére csapni, amennyire csak lehet. Tehát mindig nullán legyek. Csak az a baj, hogy általában ez nem a nullára való, hanem sok-sok olyan terméket vesz, ami, mit tudom én, 10 havi részletre mosógépet, vagy 10 havi részletre ilyen tévét, vagy ilyen játékot, vagy olyan-olyan játékot, vagy számítógépet, vagy ilyen kütyüt, olyan kütyüt, vagy utazás részletre, vagy mit tudom én. Tehát nem azt költi el, amilyen van, hanem többet. És aztán utána már nem az hajtja, hogy elköltöm a pénzem, hanem a részletek hajtják őt. Muszáj dolgoznom, muszáj pénzt keresnem, mert itt van ez a sok részletfizetés, amit fizetnem kell. Oké? Tehát ez az ember, aki a költekezés a célja, ez többet költ, amennyi van. Többet költ, mint amennyit keres. Ja. Ez nem spórolás, ez nem gondoskodás a családjáról. Tehát űzve van, hogy költsön. Nyilván sok minden rásegít manapság erre, de ez tényleg lehet egy rossz szokás, a költekezés. Ez egy rossz szokás. Elmész, nézed a kirakatokat, amíg rá nem jössz, hogy ó, hát de jó, hogy megláttam, hát erre van szükségem. Oké, tehát nem céllal mész, hanem csak bolyongsz, és aztán rájössz, hogy mire van szükséged. Valaki megmondja, vagy valaki jól berendezte ezt a kirakatot, és megmutatta, vagy a kollégád olyan ruhában volt, vagy valami, és nekem is erre van szükségem, és akkor megveszi. Tehát ez nem kiegyensúlyozottság, és ebben ott vannak férfiak, hölgyek, mind a kettő ugyanúgy. Oké, az én számomra a cél, hogy anyagilag független legyek, mondja valaki. Két az első szem cél, anyagilag független legyek. Ez jól hangzik, de mit jelent? Oké, tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy bármit megtehet? Kérted? Hogy nem függ senkitől? És hogyha ismersz ilyes valakit, akkor tényleg az van, hogy nem függ senkitől? Tehát szabadon irányítja az életét, amerre csak akarja? Nem valószínű. De tudod, aztán anyagilag független, és egyik napra a másikra becsődöl a vállalkozása. És nullán lesz. És persze látjuk ezeket az embereket, becsődöl, elveszít mindent, és azt mi meg okoskodunk kívülről, hogy na, milyen hülye. Hát ezt nem így kellett volna csinálni, úgy kellett volna csinálni. És akkor mi meg okosabbak vagyunk kívülről nézve, hogy ez az ember ez milyen döntéseket hozott. De minden lényeg az az, hogy ez sem az igazi. Tehát az anyagi függetlenség. Mert nem függetlenek az emberek. Tehát nem függetlenek. Tehát ez a cél sem ad egy iránytűt a kezembe. Oké? A tiszta cél az ad egy iránytűt a kezembe, hogy merre menjek. De ezek a dolgok, amiket itt felsoroltunk, ezek nem adnak iránytűt. Tehát nem ad nekem határokat se. A tiszta cél az határokat ad, és iránytűt, hogy merre menjek. Tehát ezek közül, amiket itt felsoroltunk, egyik sem elég. Mert hogyha bármelyik is végcél az anyagi életemben, akkor el fogom veszíteni az egyensúlyt. Pillanatok alatt el fogom. Oké, úgyhogy most meg fogjuk ezt válaszolni a következő részben. Mi a legtisztább cél? Amikor arra gondolok, hogy adósság, amikor arra gondolok, hogy megtakarítás, amikor arra gondolok, hogy bevétel, amikor arra gondolok, hogy kiadás. Tehát mi a legtisztább cél? Mert Istennek megvan a válasz a Bibliában. Oké, tehát megvan a válasz, ott van a válasz. Vagy megvan a válasz arra, hogy minek van pénzünk, miért van egyáltalán pénzünk. Oké, megvan a válasz, hogy mit kezdjünk a pénzünkkel. Arra is megvan a válasz, és arra is megvan a válasz, hogy hogyan hozzunk döntéseket a pénzünket illetően. És ami hihetetlen, hogy az Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt ott vannak, és ugyanazt mondják. Tehát ugyanazt mondják, és felszabadító tudni ezeket az igazságokat. Felszabadító. Amikor látjuk azt, hogy Istennek milyen. Tehát megnyugtat. És aztán ha erre rátámaszkodunk, és élünk általuk, akkor még meg is változtatja az életemet. Úgyhogy lapozzunk egy krónikákhoz, jó? A 29. fejezethez. Krónikák első könyve, 29. fejezet, és a 10-től 14. versig fogjuk olvasni. Egy kis háttér. Tehát ez Krisztus előtt 1000 évvel történt, tehát Krisztus előtt 1000 évvel körülbelül. Dávid volt a király. Egyébként milyen fantasztikus, nem? Tehát azt hinnéd, hogy a múzeumban olvashatsz ősi iratokat, amiket régen írtak. És itt van a kezedben, 3000 éves irat. Oké, hogy lehet, hogy tavaly nyomtatták, vagy tavaly előtt, de a kezedben tartasz egy 3000 éves, 4000 éves, 4500 éves iratot, amit akkori emberek írtak. Úgyhogy fantasztikus. Ez itt most 3000 éves, amit olvasunk. Oké, tehát most a Izrael ebben az állapotában, itt 1 Krónikák 29-ben, békességben van, minden rendben van Izraelben, minden csatát megnyertek, nyugalom van. De ott van Dávid, akinek eszébe jut valami. Ott csücsül a szép palotájában, minden rendben, szolgák veszik körbe, van egy nyugodt országa most, és eszébe jut, hogy hoppá, nekem szép lakhelyem van, de Isten még mindig egy sátorban van. Oké, mert a szent sátorban lakott. Hogyha olvasod az Ószövetséget, egy szent sátorban lakott, úgymond Isten. Jó, nem ott lakott, nem volt oda bezárva, de Isten lakhelye, az egy sátor képviselte. Közben Dávidnak volt egy palotája, úgyhogy elkezdi a projektet. Építsünk házat Istennek. Oké? De Isten ezt a projektet leállítja. Leállítja. Miért teszi ezt? Hogyha elolvasod ezt a részt, mint az előzményeket ott, Isten azt mondja, hogy nem építheted meg ezt a házat, nem engedhetem meg, mert csupa vér a kezed. Te gyilkos vagy. És ezért nem vagy alkalmas arra, hogy megépítsd a templomot. Ezt mondja neki. Oké, de mondhatjuk azt erre, hogy de hát uram, hát ez nem fair. És Dávid is mondhatta volna egyébként. Hát uram, nem így ismertelek. De mi történik? Dávid azt mondja, rendben van. Tehát ebből látszik, hogy volt egy személyes kapcsolata ő vele. Nem egy elképzelés, vagy egy én adok, és aztán ennek mérten én kapok Istentől, hanem egy személyes kapcsolata volt vele. Oké, uram, ezt mondod te, alávetem magam, amit mondasz. Oké, én nem építhetem meg. De akkor a fiam fogja megépíteni. Salamon. És ő építette meg egyébként. És de attól független, hogy most azt mondod nekem Isten, és egyébként ez egy sokkoló beszélgetés lehetett Istennel, hogy te nem építheted meg. De attól függetlenül, hogy annyira izgatott vagyok e felől, a projekt felől, hogy templomot építsünk neked, uram, hogy oké, hogy nem építettem meg, akkor most Salamon megépíti, de akkor én azzal fogok foglalkozni, hogy mire Salamon felnő, addigra minden szükséges alapanyagot össze fogok számára gyűjteni. Tehát nem befolyásolta az elhatározásában. Mert volt egy tiszta célja. Oké, és megtervezem az építkezést, összegyűjtem a pénzt rá, tehát hogy minden készen álljon. Minden készen álljon, mire Salamon felnő. Oké, és nem csak Izrael vagyonából, Izrael kincstárából adott rá pénzt, hanem a saját vagyonából is, amit ő gyűjtött. És azt mondják, hogy körülbelül ő személyesen 4000 milliárd forintnyi pénzt adott ő erre a projektre. Csak ő. 4000 milliárd. Ez 4 billió forint. Akkor még volt sok arany. És nem oszlott szét olyan sok kézre, mert sokkal kevesebb ember élt akkor. Oké, tehát összehívta Izraelt, és mindennyian azt mondta, adakozni fogunk templomra. És ő vezette a prímet. Ő adakozott a legtöbben. Oké, és nem tudom, mivel bátorította őket, mert hogy valószínűleg a bagázsnak a nagy része meg sem élte a templom felépítését, de bátorított őket. Adakozni fogunk, Istennek lesz egy épület, egy temploma, kezdjük el. És rengetegen adtak. Tehát elolvasod 29. fejezetet, rengetegen adtak. És aztán ott volt Dávidnak ez a hálaimája, és ezt fogjuk elolvasni, a hálaimáját, amiből megláthatjuk, hogy Dávid hogyan gondolkodik az anyagiakról, hogyan gondolkodik a saját vagyonáról. Oké, és azt fogjuk látni, hogy Jézus 1000 évvel később ugyanígy gondolkodott. Ugyanígy. Úgyhogy fedezzük fel, hogy mi lehet az az egy cél. Oké, tehát olvassuk. Mert ez, ha megvan ez az egy cél, az segít majd rendezni az anyagi életünket, hogy egyensúlyban legyünk. 10. vers. Akkor áldotta Dávid az urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta. Áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. 11. vers. Tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság. Más szóval, Isten, ez az egész csak rólad szól. Tehát az egész életem, minden, ami történik, ez csak rólad szól, mert tiéd, Uram, a nagyság, tiéd, Uram, minden hatalom, tehát bármi körülöttem van, vagy ami az enyém, aki Dávid királyként mondja ezt, tiéd a hatalom, nem az enyém, tiéd a fenség, tiéd a ragyogás, tiéd a méltóság, tehát egy csomó olyan dolgot mond, ami mint király jött megilletni, de az is Istentől van. Tehát úgy gondolkodik, hogy minden ő róla szól, nem róla. Oké, tehát minden az életben te rólad szól, Isten. Minden. És ezt így folytatja, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tehát tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Oké, tehát, és ezt mondja a hatalmas nagy adakozás után. Tehát azt mondja ezzel Dávid, hogy amit itt összegyűjtöttünk, amit összejött, az minden a tiéd. Minden a tiéd. Nem azért, mert mi odaadjuk neked, vagy a te projektedre költjük, hanem ez mind a tiéd volt. Ez valahogy oda került hozzánk, de minden a tiéd. Oké, minden a tiéd. És aztán azt mondja, tiéd, Uram, az ország. Tehát itt is minden Istenhez tartozik. Ez az ország is az övé. Magasztos vagy te mindeneknek feje. Tehát nem én, Dávid, a király vagyok a feje ennek az országnak, hanem te, Isten, te vagy a fej, te vagy a király. 12. vers. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. Tehát nem csak, hogy minden a tiéd, Isten, nem csak, hogy minden tőled jön, tehát minden az övé, és ebből még jön is, nekünk, tehát nem az, hogy ő neki van, és akkor higgyük el, hogy neki sok van, de hát ebből mi nem látunk semmit, nem. Minden az övé, és ebből kaptak, hanem azt mondja, tehát gazdagság, tisztelet és dicsőség. Az én gazdagságom és tiszteletem, amit én kapok személyesen, az tőled jön, Isten. Amit te gazdagságot kapsz, és most értsd úgy, hogy amit van, amit kaptál, amit kapsz, az Istentől van. Oké? Okay. De ezzel azt is mondja Dávid, hogy a népemnek a gazdagsága, ez is tőle legyen. Tehát minden, ami a kezünk ügyébe kerülhet, tehát minden embernek a gazdagsága tőle legyen, Isten. A keresztény is folytatja, a te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. Ezzel meg azt mondja, hogy bárki bármit elért az életben, az Istentől volt lehetséges. Ki bárki bármit tett az életben, ez azért volt, mert Isten adott rá erőt. Nézd, mit tettem. Ezt én kerestem, vagy ezt én hoztam létre, vagy én találtam ki. Csak azért, mert Isten megengedte. Semmi másért. Csak azért, mert Isten megengedte. Tudod, egy vállalkozás, egy cég, vagy tanulmányi eredmény. Ez azért történhetett sikeresen, mert Isten adta oda. Neki az ott megvolt, nem tartotta magának, hanem odaadta. Oké? Okay. Úgyhogy akkor ezzel azt mondod, hogy annak ellenére, hogy milyen nagy dolgokat tettem, és milyen jó döntéseket hoztam, én, Isten volt az, Igen. Tehát mindegy, mekkora jó dolgot tettél, mindegy, hogy milyen jó döntéseket hoztál, Isten volt az. Isten volt az. És Dávid azt mondja, igen, Isten adta. Hidd már el, mindent. Tudod, aki 4 billiót adott a projektre. És azt mondja, ez Istentől. Istentől volt. És tudod, az ember ebben az állapotában, amikor így gondolkozik, akkor az van, hogy hát figyelj, nem tudom, hogy működik ez igazán, de tehát keményen dolgozom, és fegyelmezett vagyok, és valahonnan jön a fegyelmezettség, valahonnan jön a kemény munkára való erő. De ez az, amikor lehet, hogy nem az van, hogy oké, mával kezdem a napot, és akkor puff, megérkezik egy erőcsomag, meg puff, megérkezik az ima alatt valami, hanem ott van ez a hozzáállásom, ott van, hogy minden Istené, és minden tőle jön, és amikor ezzel a hozzáállással csinálom a dolgaimat, ezzel a tudattal csinálom a dolgaimat, Isten adja a fegyelmezettséget hozzá, ez a kegyelem. Hogy Isten megadja hozzá az erőt, a képességet és a lehetőségeket. Fegyelmezett leszek, a jó döntéseket fogom meghozni, nem úgy, hogy ki lesz írva valahol valami fal részletre, hogy mi a helyes döntés, és akkor nekem meg kell találni, meg elolvasni, hanem igen, lehet, hogy úgy érzem, hogy ezt a döntést én hoztam meg én jöttem rá, de tudom, hogy nem tőlem jött. Nem azért, mert valami nagy hangú hang Sinkovics Imre mondta, Isten hangja. Én mindig Sinkovics Imrét mondom Isten hangjaként. Azt hiszem, a Lukács evangéliumának a végén ő mondja az evangéliumot, a Timoteus társaságosban sem jó. De tehát nem azért, mert valami hang mondta, hanem tudom, hogyha meghozom ezt a jó döntést, meghozom ezeket a döntést, és ez jó, és bölcs, és minden, ez Istentől van. Tehát Istentől van. És egy ilyen módon, ha visszanézek az életemre, nem is kaphatok dicséretet semmiért. Én nem kaphatok dicséretet semmiért az életemben. Hanem Isten. Mert mindent ő tett. Mindent ő tett. Oké, tehát őt kell dicsérni. Ő adta az erőt. Mindent ő osztogat. Tisztességet, tiszteletet, képességet, talentumokat, képességeket, lehetőséget, örömöt, kitartást. Tehát mindent ő osztogat. Türelmet a dolgokhoz. Tehát minden, ami abban segített, hogy oda jussak, ahol vagyok ma, azt ő adta. Hogyha ez pozitív dolog. Oké? Tehát amit láthatunk ebből a 3 versből, a 10-től 12-ig, az, hogy minden Istenhez tartozik, minden tőle jön, és mindent ő osztogat. Tehát ő hozzátartozik, minden tőle jön, és ő osztogatja azt. Az ő döntése szerint. Oké? Aztán 13. vers. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. 14. vers. Mert ki vagyok én? És mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Tehát el van szállva Istentől. Lenyűgözte. Tehát lenyűgözi az a tény Dávidot, hogy ő részt vehet Isten dolgában. Királyként. Ennyi pénze van. Mert valószínűleg maradt is neki. És lenyűgözi azt, hogy tehát ki vagyok én, hogy ebben részt vehetek. Ki az én népem, hogy ebben részt vehet. Oké, tehát részt venni Isten dolgában, amit tesz, ez mekkora kiváltság. És azt mondja, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Tehát ez az összegzés. Oké, tehát ez az összegzés. Tehát bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Úgyhogy, ha le akarjuk zanzásítani a célt, oké, tehát akkor talán ez lehet, hogy tiszteld Istent. A tiszta cél az, hogy tisztelni Istent mindennel, amin van. Oké, tehát tisztelni Istent mindennel, amink van. Ez lehet a tiszta cél. És ezt fogom most egy kicsit kifejteni, hogy mit jelent ez. És hogy miért ez. Tehát ahogy én nevelkedtem a kereszténységemben, ez 20 éves koromtól kezdve, akkor tanították a tized elvét, és szuper. Szuper volt. Tehát világos volt, hogyha kapok 100 forintot, akkor adok 1 forintot. Na és 10 forintot. Ha kapok 1000 forintot, akkor adok 100 forintot. Tehát ha kapok 10.000 forintot, akkor adok 1000 forintot. Ez a tized. És ha kapok 100.000 forintot, akkor már 10.000. Ez már olyan kicsit soknak tűnik. Kicsit vágni kéne. Tehát ez már sok pénz. Oké, mert a tízesnél, meg a százasnél, hogy nem érezzük a súlyt, tudod. Itt van, uram. 10 forint, vagy 100 forint, ezres után, vagy 10.000 után, egy ezres. De amikor az már 10.000 forint, egy 100.000 forintos kereset után, vagy bevétel után 10.000 forintot, akkor annak már súlya van. Annak már súlya van. Oké, és jön a gondolat, hogy... Na most, de nem is ez a lényeg. Hanem itt jön az, ami ott volt az életemben. Odaadtam a 10%-ot, most már azt csináltok a 90%-kal, amit akarok. És ezzel mai napig találkozom. Mai napig találkozom ilyenekkel, mert ez olyan logikusnak tűnik. Tehát Isten 10%-ot akarja, ez azt jelenti, hogy akkor a szívem az övé, és akkor 90-nel meg azt csinálok, amit akarok. Na most, hadd mondjam el, hogy ez nem így van. Oké, tehát nincs a Bibliában egyetlen utalás sem erre, hogy így gondolkodjunk. Tehát semmiről nem beszél Isten, hogy a vagyonunkhoz való viszonyulás az ilyen legyen. Hogy adom a 10%-ot, és aztán a 90-nel meg azt csinálok, amit akarok. Oké, mert a tized az nem az adakozásról szól. Főként nem az a lényege az adakozás. Hanem az életről. De ez az egész. Tehát nem az adakozásról szól, az, hogy a pénzügyekről beszélünk, nem az adakozásról szól, hanem az életről. Hogy tiszteljük Istent mindennel, amink van. Teljesen. És most itt nem feltétlenül csak az anyagiról van szó, hogy van egy bevételem, és azzal tiszteljem, hogy ezt hogyan költöm el, hanem akár az időmmel, akár a kapcsolataimmal, a talentumaimmal, a képességeimmel, amit Isten adott születésemkor, vagy újjászületésemkor. Tudod, mit kezdek vele? Tisztelem Istent mindennel. Tisztelem Istent mindennel, amin van. Oké, tehát például ott van az első ilyen példa, csak hogy szemléltessen. Isten adott ajándékba nekünk egy autót, egy Ladát, amellé, ami volt, a Suzuki mellé, és hát ezt nem nagyon használjuk, csak akkor, hogyha mit tudom én városon kívül vagyok, és Virágnak muszáj menni a gyerekekkel, hogy valami, akkor használj. Úgyhogy kölcsön szoktuk adni. Nem, húzamosan mondja, hogyha valakinek szüksége van. Tehát így a Báb misszió használta többször, de most, hogy például Szepieknek nincs autójuk, ő is kérte már kölcsön. És tudod, odaadom az autót. Szerintetek mit szeretnék, amikor Szepi elviszi? Vagy a Báb csapat, hogy a 10%-át tiszteljék annak az autónak? Csak a 10%-ával az lenne a tisztelet felém, aki adta számára, hogy mit akarsz, a 10%-a rendben van, csak a hátulját törtem össze. A többivel azt csináltam, amit én akartam. A 10% az rendben van. Oké, tehát szeretem ezeket a példákat, mert jobban megvilágítja az igazságot. Tehát meg kell tanuljuk, hogy tiszteljük Istent mindazzal, amink van. Tehát mindenünkkel. Egy másik példa. Tehát mikor megházasodtunk Virággal. Virág apukája, aki 2-3 évvel ezelőtt halt meg, Virág apukája vezette oda az oltárhoz Virágot. És az eskü, amit az esküdtek tesznek, tehát a házasulandó felek, ezt tudod, ez nem csak olyan eskü, ami Istennek szól. Tehát én úgy fogom venni, hogy ezt az esküt majd, amikor a lányok házasodnak, akkor az esküt a fiú részéről, az nekem is szól. Mert számon fogom kérni. Szeretni bármin keresztül. Okay. Szegénységben, gazdagságban. Tehát, amikor férfi esküdt tesz, akkor nem csak Istennek teszi, hanem ott van az apuka is, aki figyel. Tehát, oké, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy én, mint apuka, vagy Laci bácsi, Virág apukája, azt gondolta magában, amikor az esküdt tettem, hogy hát remélem, hogy Virág 10%-át fogja majd tisztelni. Hát, ha eteti, akkor az már jó. Így gondolkodok? Vagy így gondolkodnánk? Persze, hogy nem. Úgyhogy, ha elolvasok az Új és az Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy Isten nem úgy gondolkodik, hogy tisztelj engem egy bizonyos százalékkal. Tehát nem erről beszél. Hanem azt mondja, mindent tőlem kaptál. Úgyhogy tisztelj engem mindennel, amit van. Oké? Tehát, ha bevételről van szó, ha megtakarításról van szó, ha kölcsönadásról van szó, ha adakozásról van szó, ha vásárlásokról van szó, tehát bármiről. Mindegyik mögött egy hajtóerő kell legyen, és ez az, hogy Uram, mindezekben hogyan tudlak tisztelni mindennel. Tehát, hogy ez, amit teszek most, ez tisztele téged. A benned, a benned való bizalmamat leplezi-e le? Ugye? Tehát amikor kölcsön kérek, vagy kölcsönt veszek föl, ez leleplezi azt a bizalmat Isten felé, hogy ő megadja, mire szükségem van? Akkor miért kell mástól kölcsön kérnem, ha Isten úgyis megadná rá valót, hogyha szükségem van? Oké? Okay. Aztán. Tehát Uram, mindezekben hogyan tudlak tisztelni mindennel? Aztán sokan félnek, hogy Isten elvesz tőlem valamit. Tehát amikor erről beszél, Úristen, akkor azt hittem, hogy a 10%-án már le van rendezve, de most mindenemet akarja? Te jó ég! Te jó ég! Tehát, Isten nem akar semmit elvenni. Figyelj, ha el akarnám venni, úgyis elvenni, nem? Tehát elég nagy hozzá. Tehát ez olyan, hogy Florácska gyűjti a pénzt a malacba. Ha akarom, elveszem tőle. Tehát nem tartana se mendig elvenni tőle, de nem akarom elvenni. Oké, tehát még egyszer, mint az előző részben mondtuk, tehát Isten nem a dolgaimat akarja, hanem azt akar, hogy ezek a dolgok ne birtokoljanak engem. Oké, tehát ne birtokoljanak engem. Hiszen, hogyha elolvasod János 3.16-ot, azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy adta. Hogy adott. Tehát ő annyira szeretett, hogy adott. Tehát ő nem elvenni akar, ő adni akar. Tehát a szeretete miatt ő adni akar nekem, nem elvenni. Úgyhogy pont ezért nem csak egy laza mozdulattal akarok tenni a kosárba, amikor jön az Isten tiszteleten, hanem egy hatalmas nagy szabadsággal, egy nyugalommal, hogy igazából ez kevés ahhoz képest, amit én kaptam tőle. De beleteszem, mert nyugalmam van, hogy minden, ami tőle jön, vagy minden, ami van, minden, ami jön, az tőle jön, és ő gondoskodni fog én rólam. Oké, úgyhogy ez egy hatalmas szabadság, amiben élhetünk. Mert milyen szabadság az, hogy enyém. Oké, 2 éves korban jön el az időszak, őrület. De a legjobb barátja jött át Florácskának, még Pesten laktunk, a legjobb kispajtása. Szintén 2 éves volt, de más se hallottál. Mi az egyik szobában beszélgettünk a szülőkkel, a szomszéd lépcsőházban laktak, és csak ezt mondta, enyém, és állandóan békíteni kellett őket, állandóan fegyelmezni, korrigálni, hogy mi történik ott. Mert állandóan ez van, enyém, és ugyanez lehet nálunk, csak felnőtt verzióban. Tehát enyém, ez az enyém, és kapaszkodom 2 kézzel a dolgaimban. Ez stresszes, ez idegeskedés, ez aggódást hoz létre. De amikor Uram, minden a tiéd, az nyugalmat ad meg békességet. Oké? Mert ott stressz van és aggodás, amikor ott van az én vágyam, hogy birtokolni akarom, én akarom azt a dolgot. De tulajdonképpen nem én kapaszkodom ő belé, hanem ő birtokol engem. ez a dolog birtokol engem, vagy a pénz birtokol engem. De mennyivel könnyebb az, hogy Uram, ez mind a tiéd. Mindez, bármin van, mind a tiéd. Tehát nem százalékokról beszélünk most, hogy 10% vagy mennyi. Hanem az egészről. És akkor itt jön az, hogy oké, akkor figyelj, akkor azért van ez a mai alkalom, hogy akkor most mondj egy listát, hogy akkor hogy csináljam ezt, hogy tisztelem a pénz, mindenemmel tisztelem Istent. Akkor adj egy törvényt, vagy listát, parancsolatot, és akkor én azt betartom, és akkor milyen könnyű lesz. Figyelj, nem tudom, hogy mit tegyél. Tehát nem tudom, hogy számodra azokban a körülményekben, abban az élethelyzetben, amiben vagy, mit jelent az, hogy tisztelni Istent mindeneddel. Nem tudom. Tippeket tudok adni, most adok egy pár tippet. Azt lehet, hogy valamelyik illik rád, de nem feltétlenül az lesz. Oké, tehát rá vagyunk kényszerülve arra, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk Istennel. Oké, tehát imádkozhatsz így, hogy Uram, mutasd meg, hogyan tudnálak tisztelni. Hogyan tudnálak tisztelni mindennel, amink van. Tehát hol kezdjem, Uram? Vezess ebben. Hol kezdjem el ezt a mindennel való tiszteletet? Hol kezdjem? És lehet, hogy néhányatoknak azt mondja, hogy adj többet. Adakozzál többet. De lehet, hogy valakinek azt mondja, neked többet kell megtakarítanod. Többet kell megtakarítanod. Az elmúlt 4 évben Isten arra vezetett, hogy évente 1%-kal többet adjunk mindig a tizednél. Nem tudom most év szerint most mikor kezdődött, de volt az, hogy már nem 10%-ot adtunk 11-et, aztán 12-t, aztán 13-at. És most, ebben az évben Isten figyelmeztetett arra, hogy fantasztikus, hogy többet adsz. Tök jó. De nem takarítasz meg egy fillért se. És tudod, a gyerekeidnek is szüksége van többre, amikor mondjuk majd egyetemre mennek, akkor lehet, hogy szükség van arra, hogy legyen mihez nyúlni. És Isten arra vezetett, hogy állítsam le magam ezen a területen, maradjak a 10%-nál, viszont tegyek félre pénzt. És akkor beszélgettem bizonyos emberekkel, akik ebbe tudnak tanácsot adni, és akkor most teszünk félre, mit tudom, havi 15 000 forint, az fixen megy ilyen hosszú lejáratú valamibe. Ami mit tudom, 11 meg 15 év múlva lesz lejárat, és akkor lehet kivenni. Szétosztva, kb. 15 000 megy bele, de ezen kívül is tudunk, de az likvid. Az hozzá lehet nyúlni. De most, tudod, lehet, hogy neked Isten azt mondja most, hogy többet kéne megtakaríts. Nem tudom. Tehát azért mondom, hogy nincs egy lista, nincsen az, hogy ezt csináld, és akkor tök jó lesz, és minden könnyű lesz, hanem megkérdezed, Isten, hol kezdjem? Nálam mit jelent az? És Isten meg fogja mondani, vezetni fog. És lehet azt mondja, mint neked, nekem, hogy figyelj, sokat adsz, mert azon felül még adakoztunk is, akár a kosárba, vagy másoknak is, sokat adsz, de nem tisztelsz, mert felelőtlen vagy a családoddal. Anyagi területen. Tudod, úgyhogy igazítottunk rajta. Mert ezzel nem képviselem helyesen Istent. Hogyha nem tisztelem őt. Aztán lehet valakinek azt mondja, neked kevesebbet kell költened. Oké, hol kezdjem, Uram? Oké, kezdjük ott, és azt mondja Isten, költs kevesebbet. Költsi kevesebbet. Nem azért, mert hogy ne legyen neki ez a dolog. Vagy nem azért, mert anyagi csődben van, és minek költ még többet, hanem a jelleme miatt mondja Istennek, hogy kevesebbet költs. És gyakran csinálják ezt a magunkkal is, meg a gyerekekkel is, hogy nem. Már csak azért, a nem kedvéért nemet mondunk. Tudunk nemet mondani, leellenőrizzük, nem. Arra nem költünk. Oké, és aztán itt jön mondjuk a gyerekekről van szó, szóval itt jön a vita helye, ahol vagy én, vagy Virág beszél, de hát most miért ne? Miért nincs annyi pénze, most ettől nem fogunk megzakadni, csak 2 gombóc fagyiról van szó, szóval, hogy mit tudom én. De már csak a nem kedvéért szeretek nemet mondani, de nem mindig vagyok nem. Nem ember, de jó az a jellemnek, hogyha kap nemet. Amikor egy érzelmi ingerre, hogy ezt meg lehetne venni, nem kapom meg azt, amit én akarok. És milyen jó az, amikor én nemet tudok mondani saját magamnak. Tehát nem egy külső körülmény kényszerít rá, hogy nem, hanem én tudok nemet mondani. Oké, lehet, hogy azt mondja Isten neked, hogy most ebben a helyzetben neked erre van szükséged, hogy kevesebbet költs. A másik dolog meg, aki szeret költeni, és Isten azt mondja, hogy kevesebbet költs, lehet, hogy egy csomó cuccod van, amit nem is használsz. Ott van a kamrába, elfekvőbe. Tudod, lehet, hogy vannak olyan dolgai, de miért még fizeted a részletet, de már rég elromlott. Fűnyíró, vagy mit tudom én. Valami műszaki cikk. Már tönkre ment. És tudod, azért mondja ezt Isten, mert ha nem, tehát nem tisztelsz engem mindeneddel. És te itt, ezen a területen igazíts. Akkor lehet valakinek azt mondja, figyelj, szép a gyűjteményed, örülök, hogy ezt gyűjtöd, vagy azt gyűjtöd, de belegondoltam, hogy abból a pénzből és abból az energiából mennyi minden más csinálhatna, ami az én királyságommal kapcsolatos? Oké, tehát ha van egy hobbi, ami rengeteg időt emészt fel, sőt, pénzt is, tehát is Isten azt mondja, kezdjük itt. Tisztelj ez, hogy nem arra költöd az idődet, meg arra költöd a pénzet, hanem valami másra. Valami másra. Oké, hogy tehát férjeknek Isten azt mondja, hogy ne manipuláld a feleségedet pénzzel. Tessék itt egy 500-ost, ez manipuláció. Oké. De sír az azt mondja, akkor kap még egy 500-es, ez van egy 1000-ese. Köszi szépen. De tényleg vannak olyan férjek, akik tehát minden pénz náluk összpontosul, és aztán szűken mérnek, garasoskodnak. És ez sem tisztelet. Tehát ez sem Isten tisztelete mindennel. Aztán hölgyeknél, tudod, lehet, hogy a vásárlás a sport. Sport szinten zajlik. Ez az árkád, a sportcentrum. És tehát mit tehetné azokban az órákban, és azért a pénzért, másokért, akik szükségben vannak. Ja, úgyhogy tegyük fel azt a kérdést bátran. Isten, hogyan tisztelhetlek jobban mindazzal, amin van? Hogyan tisztelhetlek jobban mindazzal, amin van? És ez forradalmiasítani fogja az életed. Tehát forradalmiasítani. Mert Isten szólni fog. Isten vezetni fog. Oké, és a dolgok belénk vannak kivódva a múltunkból. Tehát azért ki kell lépni onnan. Tehát lehet, hogy túl sok pénz bízok a gyerekeimre. És ez is felelőtlenség. Tehát nem tisztellek, Uram, mert túl sok pénz bízok a gyerekemre. Tehát lehet. Tehát amit akarok mondani, hogy nem tudom, hogy Isten mire fog vezetni téged. Egy dolgot tudok, hogy Isten válaszolni fog. Mert ez szívkérdés. Ahol a kincsed, ott a szíved. Ez szívkérdés. Ha más imára nem, de erre az imára biztos, hogy fog válaszolni. Okay? Nem hiszed? Próbáld ki. Tehát hihetetlen felszabadító az. Na most, ahhoz, hogy idáig eljussunk, hogy bátran imádkozzunk e felől, tehát alá kell vessük a dolgainkat Istennek. Markoljuk a pénzt, szorítjuk a pénzt. Tudod, hogyan lehet elvenni? Próbálja meg bármelyikőtök elvenni. Idi, húzd már ki ezt a pénzt. Nem megy. Legfőbb leszakít belőle egy darabot. Itt a markoljuk erősen, és szorítjuk. Igen, Uram, ez mind a tiéd. Mind a tiéd. Tehát markoljuk erősen, tehát nem, kikenyissuk. Ez az, hogy Uram, mind a tiéd. Oké? Tehát a nyitott tenyér az erről szól. Imádjuk Istent. Tehát minden a tiéd, ami a kezemben van, el van engedve. A tiéd. Ez a tiéd, Uram. Hogyha nem tesszük ezt, ha így csináljuk, de szánkkal viszont megvalljuk, mert Isten tiszteletben vagyunk, megvalljuk, hogy keresztény vagyok. Te ha így csinálom, akkor nem bízok Istenben. Ha így csinálom, akkor bízok Istenben. Oké? Okay? De még egyszer, ő nem a pénzemet akarja. Nem a pénzemet, hanem a szívemet. Mert amikor alávettem a munkámat, akár a munka nélküliségemet, oké, okay? Tehát ha alávetjük neki, vagy alávettem a férjemet, alávettem a feleségemet, a gyerekemet, ez könnyen megy, nem? Tehát Uram, bízom benned a munkámban, Uram, bízom benned a munkanélküliségem, hogy te gondoskodni fogsz, Uram, bízom, hogy formálod a férjemet, Uram, bízom, hogy formáld a feleségemet, Uram, segíts, és tudom, hogy segíteni fogsz a gyerekeimmel kapcsolatosan, a nevelésben, jó apa legyek, stb., jó anya legyek, stb. De amikor ehhez érkezünk, abban már nehezen bízunk. Tehát nehéz. Tudod, ott vannak a rendszeres bevételem mi, aztán mi van, amikor jön egy örökség, azzal mit kezdek? Tudod, a tized arra is vonatkozik. Amikor emlékeztek néha, egyszer egy évben, mondjuk azt, hogy valaki egy nagy felajánlást adott a gyülekezetnek. Az valószínűleg az, amikor valaki eladta egy lakását, amit nem ő kereste meg saját pénzen, nem kapta vagy örökölte, eladta, és tisztelte Istent annak a tizedével. És akkor az volt az a 700 ezer, ami bejött valamelyik évbe, vagy 900 ezer a másik évbe, de lehet, hogy valami más. Tehát, de nem feltétlenül ez kell, hogy legyen a nagy összeg. Ismerek olyat, aki kapott egy hatalmas felajánlást gépekben, és azt mondta, hogy ő ezt tisztán tudja, hogy Isten arra adta, hogy ebből másoknak legyen jó. Ezért egy csomó embert ellátott azokkal a gépekkel, továbbadta, és amelyik esetleg fizetni akart neki, vagy pénzét tette, azt mondta, hogy ehhez a pénzhez nem nyúlok, ez ugyanúgy embereknek fog kimenni. És ez ilyen 2,5 millió forint érték volt. És megkapta, és nem is nyúlt hozzá. Egy olyan módon, hogy nem költött belőle egy fillért sem magára. Azt hiszem, így kapott fűtőberendezést Sepsi Szent György is. Meg a Pásztor Barciék is. Most már lehet, hogy tudod, hogy kiről van szó. De sok olyan gépet kapott abban azért. Ja. Oké, tehát amikor pénzről van szó, akkor azt nehezen tudjuk odaadni. Minden mást odaadunk szívesen. De pénzt azt nehezen vagyunk nyitott marokkal, hogy Uram, tehát vezess ebben, mutasd meg, hogy tiszteltlek, minden, bevétel, örökség, minden, bármi, amit kapok, bónusz, minden. Úgyhogy ez legyen az imánk, Uram, mutasd meg, körülményeimben, helyzetemben, tehát mindenben, az életemben, hogyan tisztelhetnélek téged mindennel. Hogyan tisztelhetnélek? És sietnünk kell, mert az időnk fogy. Tehát azt a percet, ami elmúlott, már nem kapod vissza. Tehát nem kapod vissza. Viszont ha nem vagyunk bölcsek, akkor mások segítenek elkölteni. Azt a percet, elkölteni azt a forintot. Tehát ha nem tiszteljük Istent ezekkel a dolgokkal, akkor más dolgokat fogunk tisztelni. És az idő elmegy. A pénz elmegy. A lehetőségek elmennek. Nem fogjuk visszakapni. Oké, tehát mások kapják meg azt, amivel nem tisztelem Istent. Ez a pikantéria ennek, hogy minél idősebbek vagyunk, annál jobban fogjuk ezt érteni. Csak akkor már nem tudjuk visszatekerni az időt. Oké? Okay? Tehát kevesebb lehetőségünk marad, minél később jövünk rá erre. Úgyhogy hajlandó lennél-e kinyitni a tenyered? Ez a nagy kérdés most. Hajlandó vagy-e kinyitni a tenyered? Mert ez a tiszta cél. Hogy Uram, tisztelni akarlak mindenemmel. Oké, 5 perc szünet.